Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Attól a Krisztustól, aki meghalt a mi bűneinkért. Amen. Testvéreim, megváltónkra emlékezve 184. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Helyünket elfoglalva 344. dicséretünket keressük meg, mind az 5 verszakával énekeljük, így kezdődik: királyi zászlók lobognak. Ami segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. mert méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és tisztességet és dicsőséget és áldást. Urunk, áld és szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk János evangéliumában, János evangéliuma 19. részében, az első 16 versben. Ővel hallgassuk meg. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá, és ezt mondták: üdvözlégy, zsidó királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember. Amint meglátták Jézust, a főpapok és a szolgák így kiáltottak: feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik: vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki: nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartóságra, és megkérdezte Jézust: honnan való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá: nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt: semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak: ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozta Jézust az épület elé, és a bírói székbe ült azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül pedig Gabattának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt. Délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz: íme a ti királyotok. Azok pedig felkiáltottak: vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt mondta nekik: a ti királyotokat feszítsem meg! A főpapok így válaszoltak: nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Amen. Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, te közel vagy az alázatosokhoz és a megtört szívűekhez, hogy felemeld az alázatosak szívét és meggyógyítsd a megtörtek lelkét. Emeld fel a mi szívünket, ami Urunk Jézus Krisztus keresztjéhez, érettünk való szenvedéséhez. Ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Kérünk, hogy az ő véreivel tisztíts meg minket. Megváltó Krisztusunk, aki a kereszten hű maradtál mennyei atyádhoz, add, hogy hűségesek maradjunk hozzád teljes életünkben. Urunk Jézus Krisztus, aki mindenkinek megbocsátottál a kereszten, add, hogy mi is meg tudjunk bocsátani mindenkinek. Szentlélek Isten, kérünk, hogy végezd el bennünk e mai napon, hogy a keresztről való beszéd számunkra Isten bölcsessége és ereje legyen. Add, Urunk, hogy e mai napon emlékezzünk arra, hogy keresztségünk által eltemettettünk mi is a te halálodba. Ó emberünk, veled együtt megfeszítetett, hogy új emberünk veled együtt feltámadjon a szent és szolgálni tudó életre. Kérünk, tedd ezt meg. Amen. Testvérek, készüljünk az ige hirdetésére. 343. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliumában a 19. részben, az első 5 versben a következőképpen. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíborruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták: üdvözlégy, zsidók királya! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: íme az ember. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, az úrvacsorai előkészítő estéken sorra vettük Jézus elfogásának a pillanatait, és sorra vettük azokat az eseményeket, amelyek hozzájárultak mai nap fejleményeihez. Nyilvánvalóan most nem arra gondolunk, hogy a 2011. esztendőben milyen történetek és történések zajlottak a nagy héten, hanem azok az események jutottak eszünkbe, amelyek Jézus keresztje kapcsán megjelentek. Láttuk, ahogyan elfogják karddal és bottal, látjuk azt, ahogyan világítanak az ő fáklyásaikkal és lámpásaikkal, látjuk és láttuk azt, ahogyan a főpap megszaggatja a ruháját. És láttuk, hogy a tüzek, amely tűz Kajafás udvarában gyúlt fel, hány és hány embernek jelentett tükröt, gondolkodási időt, hány és hány ember látta meg saját magát. És íme most megérkeztünk, folytatva talán a nagy hét legfontosabb eseményét, megérkeztünk Pilátus udvarába, ahol Jézust megkorbácsolják. Arcul ütik, kiszolgáltatják, Pilátus pedig szeretne szabadulni a felelősségtől. Úgy olvassuk az evangéliumban, hogy amikor valakit megkorbácsolnak, azt rendszerint már egy elítélten hajtják végre. Egy olyan elítélten, amelynek ott van a halálos ítélete, és kiszolgáltatják majd a hóhéroknak. János azonban itt a felolvasott igében mindannyian hallhattátok, hogy ostorozásról beszél. Ítélet előtti ostorozásról beszél, amelyet, hadd mondjuk így, függetlenül az ítélettől hajtottak végre. Szemben a többi evangéliummal János önálló történetet mesél el. Azt mondja, mit tesznek Jézussal. Megostorozzák és arcul csapják. A nagy hét eseményeiben is számos esetben találkoztunk már Ézsaiás prófétával, most is ezt tehetjük. Ézsaiás 50. részében olvassuk, hátamat odaadtam a verőknek, és arcomat a szaggatóknak. Jézus ismeri az Ószövetséget. Ismeri Istennek minden kijelentését, hiszen benne lesz teljesé. Tehát itt nem egy római büntetésről van szó, hanem egy olyanról, amelyet a zsidók több évszázaddal ezelőtt már tettek. Pilátus a zsidók büntetését szabja ki. Azt a büntetést, amellyel megpróbálja elejét venni a lázadásnak, megpróbálja megelégíteni a tömeget. Sőt, azt reméli, hogy mindez majd jog szerint is eleget tesz a zsidóknak. Hát, ha megelégszenek az általuk ismert ostorozással. Nézzétek csak! Az elmúlt időszakban, amikor az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvastuk, megtanulhattuk mindannyian, hiszen Pál is erre hivatkozik egyhelyütt, hogy római polgárt nem szabad megostorozni, nem szabad megverni. Ezt ott és akkor Jeruzsálemben vagy Jeruzsálem környékén a katonákkal vagy a rabszolgákkal tehették meg. A leigázottakkal. És ezt a római jog nagyon pontosan tudja. Jézus ott, Pilátus előtt és Pilátus szemében nem más, mint egy rabszolga. Hadd mondjuk így, új szövetség népeként, Isten szenvedő szolgálja, szenvedő rabszolgálja. És nem akármilyen ütéseket kap, hanem olyan ütéseket kap, amelyek húsát is tépik. Olyan ütéseket a római ostorral, amelynek a végén vasdarabok, kicsiny golyók vagy hústépő, szaggató, borotva éles, csiszolású pengék vannak. Talán ekkor megértjük, hogy miért mondja János az evangélium elején, hogy az ige testé lett. Valóságos testé. Nem egy ábrándá, nem egy kergethető látomássá, hanem olyanná, akinek hústeste van, akinek csontjai vannak, akinek idegei vannak, és akinek vére van. Az olmosbot és a bőrostor sebeket szakít Jézus testén. Olyan sebeket, amelyek elviselhetetlennek tűnnek. Az ige ezért válik testé. Ezért lesz emberré. Felejtsük el azokat a képeket, amely képek a fájdalmak férfiát úgy ábrázolják, minthogyha semmi sem történt volna. Sokszor találkozunk ilyen festményekkel, hogy Jézus a kivégzése előtt a passió történetnek legnagyobb fájdalmait viselve, minthogyha önelégült volna. Nem. A fájdalmak férfia az, aki ostoroztatik, aki verettetik, mondja ugyancsak Ézsaiás proféta. Nem az az ember, akinek az arcán a közömbösség jelenik meg. Nem. Jézus a szenvedő király. Talán mi nehezen hordozzuk ezeket a képeket, mert a fájdalomtól egészen egyszerűen félünk. Félünk attól, hogy mi lesz velünk holnap. Mi már félünk egy fogfájástól is. Félünk attól, hogyha valami megszúr bennünket, megcsíp bennünket, elvágjuk a kezünket. Hogyha egy picit fáj a fejünk, akkor rögtön nyúlunk a gyógyszerért. De a fájdalmak férfia, a szenvedő Krisztus némán tűri mindezt. Nem arról van szó, hogy nem érez semmit, hanem arról beszél Jézus, hogy mindent elhordoz helyettünk, miattunk és érettünk. És amikor ezt teszi, akkor nem a fájdalomtól szeretne menekülni, hanem a fájdalmat magunkra venni. Vajon, testvérek, mi nem okozunk el másnak fájdalmat úgy, hogy közben mosolygunk? Vajon, testvérek, mi nem okozunk-e fájdalmat úgy Jézus Krisztusnak, minthogyha semmi se történne? Nézzétek, ebben a megostorázás történetben ott rejlik az, hogy Pilátus kezében tartja a hatalmat. Azt mondja, megtehetem Jézussal ezt, mert nincsenek semmi következménye. Megostorozni, megvetni, rabszolgának nézni, semmibe venni, nem embernek gondolni, legfőképpen nem Istennek. Hány és hány ember teszi ezt meg? De Jézus önként vállalja ezt. Önként és hangtalanul. Nem arról van szó, testvérek, hogy Jézus azért lenne a mi királyunk, mert a megostorozást fájdalmak nélkül viselte, hanem azért, mert a fájdalmakat eltűrte. A napokban mesélte az egyik kedves testvérünk a történetet, nem tudta ő sem visszaidézni. Az irgalmas rendi kórházban volt, kivizsgáláson vett részt, és akik már voltunk az irgalmas rendi kórházban, én magam is, láthatunk a falon különböző idézeteket. Nem mindig a Bibliából, hanem keresztény hívő emberektől származó idézeteket, mondásokat. És az egyik ilyen idézet, ahogyan visszaidézte, ami testvérünk arról szólt, hogy mindenkinek annyit számít a másik ember, amennyit megcselekszik érte. Nem biztos, hogy a szó szerinti gondolatot mondom vissza, de zanzásítva így hangzik tömören az üzenet. Mindenkinek annyit ér a másik ember, amelyet megcselekszik helyette. Vagy megcselekszik érte. És elkezdett egy beszédes asszony, ami testvérünkkel szóba elegyedni. Elmondta, hogy mennyire tetszenek neki ezek a mondatok itt a feliratok a falon, de nem igazán érti ezt. És ami testvérünk elkezdte mondani azt, hogy tetszik látni, hogy ott megy egy önkéntes. Ki van rá írva, hogy önkéntese a kórháznak. Bárki szóljon neki, szívesen segít, hogyha azt keresik, hol van a mosdó, akkor megmutatja. Vagy ha valaki nagyot hall, és kéri, hogy ha az ő nevét hallja, akkor segítsen, hogy bekerüljön a rendelőbe. És azt mondta, mi testvérünk, hogy tetszik látni, ennek az embernek annyit ér az én életem, hogy elkísér az orvos, hogy megmutatja nekem a helyes utat. Ő a saját idejéből ide szánja a szolgálati lehetőséget, hogy segítsen, mert fontos neki a másik ember. Elkezdtek beszélgetni, hogy ez milyen szép és milyen helyes, de ami testvérünk, hívő asszony, azt kérdezte ettől az idős nénitől, hogy te mit tetszik gondolni? Ez az asszony bemenne ön helyett a vizsgálóba, hogy megvizsgálják? Hát, kedves, azt mondja, Azt én nem nagyon hiszem, hát mindenkinek saját betegsége van, hát őt kell kivizsgálni. És mit tetszik gondolni? Ez az ember, aki az idejét ide szánja a kórházba, ő, hogyha kiderül, hogy műtétre kerül a sor, odafeküdne a műtőasztalra, hogy megműtsék ön helyett? Nem, kedves, azt mondja, olyan nincsen, aki ezt megtenné. És erre azt mondta a testvérünk, de van, ami Urunk Jézus Krisztus. Ebben a pillanatban ez az idős asszony azt mondta, hogy bocsásson meg, én vallásos ember vagyok. Abban a pillanatban, amikor elhangzott Jézus neve, hogy ő helyettünk valamit megtenne, hogy nem csak azt teszi, hogy elkísér az ajtóig, nem csak azt mutatja meg, hol lehet egy kávét meginni, hanem hogy hol gyógyulhatunk meg a szenvedésből. Ó, kérem, hagyjuk ezt. És elmondta ez a testvérünk, próbaként, szerintem magunk között szólva, az Úristen rákoppintott az orrára, de pozitív értelemben oda ment ehhez a segítőhöz. És elmondta neki ugyanezt a történetet. Nem az idős asszony történetét, hanem hogy miben áll az ő szolgálata. Hogy bemenne, megvizsgáltatná magát, odafeküdne a műtőasztalra. És az a római katolikus testvérünk azt mondta, az csak egy valaki teheti meg. Jézus Krisztus. Íme, nem arról van szó, hogy nincsenek Jézusnak fájdalmai, hanem arról van szó, hogy ezeket a fájdalmakat önként veszi magára értünk. Húsán, idegszálaiban érzi az ütéseket. Érzi azt, hogy mire képes az ember. És nézzétek, hogyan lehetetlenítik el a mi királyunkat, Jézus Krisztust. A katonák tövisből koronát vonnak, bíborköpenyt adnak rá. És így állítják ki a nép elé. A korona egy zsidó ember fején nem Isten jelvényét, nem az Isten király jelvényt jelentette. Egy összevert ember fején nem lehet győztes korona, ugye ezt értitek? Pilátus, amit tesz Jézussal, az annak a kornak egy becstelen dolga volt. A leigázott, vazallus királyokat állították így ki a nép elé. Nem mindig tövis koronát fontak a fejére, hanem a királyt, a megalázott királyt kiállítják a nép elé, és azt mondja a római birodalom, íme a ti királyotok, megaláztuk, legyőztük. Mi vagyunk az uralkodók. Itt pedig a tövis korona, minthogyha azt jelképezné, testvérek, amit a bűneset kapcsán mi mindannyian tudunk az Ádámnak adott átokból, hogy hiába műveli majd a földet, tövist hajt az. Azaz, minden emberi méltóságát elveszített király áll ott. A leigázott király, akire még valamit rátesznek, a római katonák egyik köpenyét, egy kopott bíborruhát, egy római közkatona elhasznált köpenyét. Nézzétek, Pilátus, hogyan fokozza a helyzetet. Ott áll Jézus a közkatona köpenyében, mint megalázott király, és azt mondja ezzel Pilátus, azt próbálja hirdetni és mondatni, Jézus nem veszélyes. Jézus tehetetlen, gyenge. Jézus nem király, Jézus nem messiás. Jézus a polgári ruhát hordja, Jézus nem az uralkodói köpenyben van ott, ő velünk egyenlő, ő megalázott. És ezért hozza ki Pilátus Jézust a nép elé. Íme, megmutatom nektek. Talán annyit még megláttok benne, hogy ő egy ember. Íme az ember. Akik ismerik János evangéliumát, Azok tudják, hogy az evangéliumban sokszor felmerül Jézus Krisztus én mondása. Én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok a jó pásztor, én vagyok az út, az igazság, az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az igazi szőlőtő. Így mutatja be János Jézust. De először az evangéliumban nem így szerepel. Először úgy szerepel Jézus az evangéliumban, mint akit keresztelő János mutat be. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És most az evangélium végén erre az öntelt emberi felelet, íme az ember. A bemutatás, hogy kicsoda Jézus, hozzátartozik az ő megalázott királyi tisztéhez. Nem csak a korona, nem csak a palást, hanem mindaz, ami ott történik. Jézus kiáll a nép elé, felkoronázva és megkorbácsolva. Közszemlére teszik, és Pilátus csak annyit lát benne, hogy ő egy megalázott ember, nem pedig egy királyt. És a nép dönt. A nép ordít. A nép feszült hangon kiált. Pusztítsd el, írtsd ki. Ez a megalázott király, megtört rabszolga, jelenlévő katona nem indítja meg az ő szívüket, nem néznek fel rá, mert ábrázata nem kívánatos. Orcájukat elrejtették, mert utált volt, nem volt emberi ábrázata, s alakja nem ember fiájé volt. Azért sokan iszonyodtak tőle, mondja Ézsaiás proféta a válogatott versekben, 52. és 53. részben. Íme! Mit tesz az Istenből az ember? És mindeközben pedig ott van Pilátus, aki nyomorult, aki nem tud felnőni, aki keresi a kiutat ebből a helyzetből, aki lavírozik, aki félti a hatalmát, mert amikor kivezeti Jézust, nem azért teszi, hogy felingerelje a népet, erről meg vagyok győződve, hanem azért vezeti ki megalázva Jézust, hogy meggyőzze a népet, hogy tudnélik, Jézusnak nincsen semmilyen hatalma, ő veszélytelen, hanem ő bírja a hatalmat egyedül, tudnélik a helytartó. Ezért mondja a meghallgatáson, ami megváltónknak, nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak. Ez a jog érvényesítését jelenti. De még ennél többet is. Szabadságot, vagy halált. De mivel még nincsen ítélet, ugye értitek, a per közben vagyunk, Pilátus visszaél az ő hatalmával. Visszaél avval, amit kapott. És ez figyelmeztet bennünket is, testvérek, egészen közel, éppen magunkban kell keresnünk azt az embert, akinek a kezében néha egy-egy pillanatra hatalom van, és ezt a hatalmat mire használja? Használja-e Jézus ellen? Használja-e a mi megváltónk ellen? Vajon nem gondolod-e úgy, hogy Jézus ártalmatlan király? Nem gondolod-e úgy, hogy megostorozott teste valóban a megalázottságnak a pillanata? Vajon nem okozol-e te magad avval a hatalommal, amit kaptál, fájdalmat a te környezeteden? Nem okozol-e fájdalmat a te uradon, Jézus Krisztuson? Vagy éppen az Anyaszent Egyházon, az ő testén, ahogyan erről Pál apostol beszél. Egyet ütni, rúgni, csak azért, hogy kimutasd, milyen veszélytelen ez a Krisztus. nem harap. Meg lehet őt ütni, meg lehet őt szerídíteni. Döbbenetes. És ne gondoljátok, hogy ez a hatalom a helytartóknak a hatalma. Ez a gyermekek, felnőttek, erősek hatalma. Családon belül, családon kívül, a mi közösségeinkben. Vajon te nem játszol-e így a tűzzel, amikor a megalázott Krisztus áll előtted, hogy rajta lehet egyet taszítani? Íme, Pilátus félti a saját hatalmát. Azt is látjuk, Pilátuson keresztül, miután bemegyünk az ő dolgozó szobájába, a kihallgatás területére, hogy Pilátus magatartása felveti a keresztény ember lelkiismeretének a kérdését is. Miért? Azért, mert tudja, hogy Jézus nem bűnös. Értsétek meg, nem találok benne semmi bűnt, mégis a népre bízza a döntést. Mégis azt mondja, döntsön felőle a nép. Tudja, hogy Jézus nem császárellenes felkelő, kivizsgálta az ügyet, és nem csak magán meggyőződését fejezi ki, hanem az egész kérdést a császár szemszögéből, mint hivatalos ember érvényesíti, és kimondja tulajdonképpen a felmentő ítéletet, de mégis átadja Jézust a zsidóknak. Nincs mit félni a római felettesektől, lelkiismerete Jézus szabadon bocsátását diktálja, mégis azt mondja, feszítsétek meg ti. Mit jelent ez? Hogy a törvénynél fontosabb volt az ő lelkiismeretének megnyugtatása. A római jog törvényénél, nem a zsidók törvényénél, nem az Ószövetség törvényénél, hanem pillanatnyi helyzeténél sokkal fontosabb volt az ő lelkiismeretének megnyugtatása, mint hogy mit mond a törvény. Fontosabb volt a szorítás, a prés, a presszió, a depresszió, mint az, hogy szabadon bocsássa Jézust. Vajon a Krisztus melletti döntésünk, bizonságtételünk, az ő testéhez, az Anyaszent Egyházhoz való tartozásunk, az olyan lelkiismereti ügyünk, mint Pilátusnak, amikor nem kényszerít senki, amikor saját magunk dönthetünk, hogy Krisztushoz tartozónak valljuk-e magunkat, vagy ellene, akkor mi hogyan hozzuk meg a döntésünket? Mit teszünk? A pillanatnyi értékek, érdekek, vagy pedig az Urunknak való szolgálat kötelez bennünket? És végül, testvérek, amikor láttuk sorra az ostorozást, láttuk a tövis koronát, láttuk a bíbor palástot, láttuk a megalázott Jézust, amit tesz vele Pilátus, az ítélet előtt. És kimondja, íme az ember. És amikor találkozunk Pilátussal, az ő lelkiismeretével, az ő hatalmával, még egy fontos kérdés van, amit ez az ige elmond. Hol van az ő felelőssége? Nyilván ez a hatalommal és a lelkiismerettel egybefüggésben tárgyalható csak. Kire tartozik Jézus Krisztus ügye? Az előző fejezet 31. versében azt olvassuk, hogy a római helytartó átadja a zsidóknak, vegyétek őt ti. A felolvasott igében pedig arról van szó, hogy vette Pilátus Jézust minden két helyen ugyanavval a szóval. Pilátus ugyanis érzi azt, hogy Jézus nem vétett a római törvények ellen, ezért az ítéletben nem illetékes. De enged a nyomásnak, kihallgatja Jézust, ott van az ő pere, de a pernek vége is lehetne, amikor azt mondja, nem találok benne semmi bűnt, de mégsem vállalja a felelősséget. A döntésnek idézőjelben mondom, egy ravaszabb, okosabb, körmönfontabb módját választja, azt mondja, döntsön a nép, hogy az ő keze tiszta maradjon, ne az ő felelőssége legyen mindez. De tudja, hogy ez a döntés csak látszólagos. Ez nem alternatíva. Világosan tudja a közhangulatból, az ordításból, hogy a tömeg Barabást fogja választani. De nem vállalja ennek a felelősségét. A megalázott ember, az agyongyötört király, ott áll a nép előtt, megpróbálja bebizonyítani alkalmatlanságát, közben pedig a saját gyengeségét bizonyítja, hogy a halálba küldi. Tudjátok, ez elől a felelősség elől nem térhet ki senki. Te sem, és én sem. Amikor az evangéliummal, az evangélium legnagyobb alakjával, a Szent Háromság Isten második személyével, Jézus Krisztussal találkozunk, akkor a felelősség bennünket terhel, hogy hogyan döntünk. Sokszor habozunk, sokszor a saját véleményünket mondjuk, sokszor saját magunkat nyugtatjuk, sokszor szeretnénk a felelősséget áthárítani másra, majd ők, csinálják ők, én ezt nem vállalom tovább, ez az ő felelősségük innentől kezdve. Én elmondtam, amit akartam. Így árulja ki, és így árulja el Pilátus Jézust. És ez nem római bűn. Ez nem zsidó bűn. Ez az én bűnöm. Az én bűnöm, hogy a hatalommal nem élek, vagy visszaélek. Az én bűnöm, hogy lelkiismeretem ellenére cselekszem, és az én bűnöm, hogy kibújok a személyes felelősség alól. Az én bűnöm, hogy nagypénteken ott áll, bíborpalástban, tövis koronában, megostorozva, arcul csapva Jézus Krisztus. Az én bűnöm, az én szégyenem, az én orcapirulásom. Pedig nekem kellene ott állnom. Mert én sok lehetőséget elmulasztottam, sok lehetőséggel visszaéltem, megsebeztem őt. Isten világosan kimondja, őt sebesítettem vétkeimmel. Én ráismerek magamra. Megalkudott lelkiismeretemre. És erre a csodára, amit Isten kimond a kereszten, vétkeidért ő szenvedett. Ő méltatlanul ítéltetett, én méltón ítéltetnék. De ő ezt feleli, az ő sebében meggyógyulsz. Amen. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy szerettél minket, és áldozatul adtad magadat érettünk. Nincs nekünk, Urunk, másban dicsekvésünk egyedül a te keresztedben, mert mi mindent elkövettünk azért, hogy te oda kerülj. A mi önteltségünk, a mi felelősség áthárításunk, erodázásunk azt jelentette, hogy neked szenvedned kell. Jézus Krisztus, lelkünk pásztora és őrzője, szenvedésed legyen példa számunkra, Hadd kövessünk téged a türelemben és a megbocsátásban. Hadd részesedjünk, Urunk, a te halálodban és feltámadásodban. Urunk Jézus Krisztus, aki feje vagy a te testednek, az egyháznak, tisztítsd meg és újítsd meg ígéd által testedet, az egész anyaszent egyházat, hogy be tudja tölteni azt a szolgálatot, amelyet vársz tőle, azt a küldetést, amely mindig a betegek felé, a bűnösök felé kell, hogy forduljon. Urunk Jézus Krisztus, a te halálod lerontotta a válaszfalakat különböző népek, férfiak, nők, szolgák és szabadok között. Gyógyítsd meg, Urunk, ennek a világnak tragikus megosztottságát. Rontsd le a falakat, és teremts új rendet ezen a földön, amelyben minden ember úgy szereti az ő testvérét, mint önmagát, hiszen te mindannyiunkért meghaltál. Urunk Jézus Krisztus, te jó akaratodból vetted magadra a halált minden emberért. Legyőzted ad, hogy mi, akiket nevedről neveznek kereszténynek, ne féljünk halálunk órájától, hanem azzal a reménnyel nézzünk azelé, hogy számunkra ez azt jelenti, megérkezünk az élet teljességébe. Urunk Jézus Krisztus, te azzal bizonyítottad be szeretetedet irántunk, hogy meghaltál értünk akkor, amikor mi még bűnben éltünk. Tedd, Urunk, hogy a mi szívünkben válasz fakadjon a te szeretetedre, amely válasz kész munkálkodni, szólni, gondolkodni, vagy éppen szenvedni, engedelmeskedni a te tökéletes akaratodnak. Amen. Helyünket elfoglalva, testvérek, készüljünk az úrvacsorai közösségre 435. dicséretünket énekeljük mindkét verszakával. Feltámadt Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Pál apostol írja le a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezet. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta,
E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, próbáljuk meg magunkat, adjunk hálát a mi Urunknak, imádkozzunk. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Istenünk, igazak és igazságosak a te utaid, ó, szeretett királyod. Kinek félne téged, és kinek dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül te vagy a szent. Köszönjük, hogy irgalmasságra indult atyai szíved, és elvégeztetted bennünk a teremtett világból való megváltást, és megszabadítottál minket a mi bűneinkből és a halál rabságából. Urunk Jézus Krisztus, Istennek báránya, áldott légy, hogy elvetted a világ bűnét. Méltó vagy arra, hogy tiéd legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, az igazság és a dicsőség és az áldás. Istennek szent lelke, köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk, és a szent vacsora jegyei által emlékezetünkre idézed megvált Úrunk érettünk hozott áldozatát. Egyben megköszönjük, hogy lelked által itt vagy bennünk, és testvéri közösségben lehetünk egymással is. Légy segítségül nekünk abban, hogy eljussunk a bűn nyomorúsága miatti megszomorodásra, és imádjuk a te háromszor szent nevedet, megvallva a mi bűneinket. Amen. Énekelt imádságban valljuk meg a mi bűneink, a 459. dicséretünk első verszakát énekeljük. Vallása után tegyünk vallást hitünktől, mondjuk el az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földön teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogadatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megkeresztelték, meghalt és feltámadték. Alászállt a botokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent kegyet vétel előtt feleljük a következő kérdésekkel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és végét, ha igen, feleljük, hiszen is valóban. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszen is valóban. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Mindezeket, testvéreim, veletek együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néked bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdeméért mindannyiunknak. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok te terített asztalhoz, helyünket elfoglalva, az úrvacsora közössége alatt gyülekezetünk a 440. dicséreket.
Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, a mi őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanám titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szemítséget, béketűrést, és szenvedjétek el egymás szeretetben. Ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiként Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodik a ti szívetekben, melyre elhívattatok egy testben, amely Krisztus teste, az a szentek ház. Jöjjetek, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnedet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronálsz meg. Áldjátok az Urat, ki teremtményeit mindenütt, ahogy uralkodik. Áldod lelkem az Urat. Foglaljuk össze a mi könyörgésünket, mondjuk el Jézustól tanult imádságunkat, ami a mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenörökké. Amen. Kedves testvérek, három hirdetnivalót hadd tegyek meg. Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk részét. Hirdetem ünnepi alkalmainkat, ma este 6 órakor pomázon lesz nagypénteki ünnepi Isten tiszteletünk. Nagyszombat estéjén dr. Szűcs Ferenc professzor úr jön hozzánk haza, ugyancsak a pomázi templomban hirdeti az igét. Húsvét vasárnap reggelén Csobánkán 9 órakor, 10:30-kor pedig pomázon lesz ünnepi Isten tiszteletünk úrvacsorai közösséggel. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Záró énekül testvéreim, 362. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Jézus világ megváltó.
Isten áld meg a
Áldás békesség, Isten tervét viszontlátásra.